Sziasztok! Kérlek, engedjétek meg, hogy elmondjam, amit látni fogtok, az sok lelkes barátunk, kollégánk, szakemberek közös, önkéntes munkájának eredménye. Kérlek, támogassatok minket abban, hogy folytathassuk.
Nem szerint most, hogy meghal, szerintem megölték. Ugye végig arról volt szó, hogy nem szabad félni a hatalomtól, mert a hatalom fél tőlük. Valóban félt a hatalom Navalnyitól. Hogy látod, tényleg megölték, el akarták mindenképpen pusztítani, de miért pont most, miért pont így?
Köszönöm, kívánok! Hát először is majdnem keveset tudunk bizonyossággal arról, hogy mi történt pénteken, ha se tudjuk, hogy pénteken, vagy esetleg csütörtökön, már 15-én meghalt. Pillanatilag még azt sem tudjuk, hogy megtörtént-e a boncolás, és az is eléggé világos, hogy azok a rögtön a hatalom oldalán fölröppent hírek, hogy trombózis végzett vele, hát orvosi vélemény szerint nonsense, mert boncolás előtt nem lehet megállapítani ezt, de hát elég sok a homály a körül, hogy voltak éppen mi is történt vele, és hát ezt a homályt és bizonytalanságot tovább növeli az a körülmény, hogy talán két napja sincs, hogy bejelentették, hogy valószínűleg 14 napig a holttestet nem is hagyják át a hozzátartozóknak, édesanyja továbbra is Oroszországban él, aki a halálhíre rögtön sarkörön túlra ebbe a Hart nevű településre utazott. Ugye növeli az aggályokat, mert hogy hozzáértő emberek azt mondják, mármint hogy akik a boncolással foglalkoznak, meg valamelyest a börtönviszonyokat ismerik, hogy halálokának megállapítása után azért két nappal többnyire mindenkit ki szoktak adni a hozzátartozóknak. Itt arra hivatkozva, hogy szövettani vizsgálatokat kell végezni, ezek szerint a boncolás nem mutatta ki azt, amit szerettek volna, hogy kimutasson, vagy egyszerűen csak hivatkozás mindez. Nem tudjuk, ugye a gyanú abból keletkezik, hogyha visszatartod a holttestet, nem adod ki a hozzátartozóknak, akkor lehet gyanakodni arra, hogy valamilyen nyomokat akarnak eltüntetni, nyomait esetleg egy újabb mérgezésnek, nyomait annak, hogy elektrosokkal végeztek most vele, vagy valamilyen más módon. Illetve a másik ok, ami ezt a visszatartást indokolhatta, vagy indokolhatja, hogy alig 3 hét múlva elnökválasztás lesz Oroszországban. És ugye itt a probléma abból fakad, hogy a temetés. Szóval mi lesz a temetéssel? Tehát a hatalomnak az a szempontja is közrejátszhat abban, hogy nem akarja kiadni a holttestet, túl azon, hogy nem tudjuk, hogy most valóban közvetlenül segítették át a halálba, vagy valami más körülmény játszott közre. Mondok egy nagyon szomorú dolgot. Szerintem, ha ne adj Isten igazat mondanának, a rendszer annyiszor igazoltan hazudott, hogyha igazat mondanának, akkor is nagy valószínűséggel az orosz társadalom nagy része, és személy szerint én is, akkor is kételkedve fogadnám.
Már csak azért is, mert az elmúlt években rengetegen haltak meg különféle balesetekben, gyilkosságokban, tehát politikusok, ellenzékiek, újságírók, tudunk a mérgezési kísérletekről. Mennyire változik meg most Oroszország? Megváltozik Navalnyi halála után? Lehet, hogy ez beindít valamit Oroszországban, vagy pedig erre nincs esély?
Hát ezt roppant nehéz egyenlőre megállapítani. Összességében ugye azt tudjuk, hogy Navalnyi most már évek óta az alternatívát jelentette egy alternatíva nélküli országban. De ez az alternatíva azért alapvetően virtuális alternatíva volt, de ez a virtuális alternatíva mégiscsak létezett sokak számára. Erkölcsi, érzelmi szempontból mégiscsak hozzákapcsolódott egy csomó remény. Nem véletlen, hogy mennyien mentek ki a reptérre és várták őt, nem véletlen, hogy a film végén mutatott 2021. január 23-ai tüntetés, a modern Oroszország egyik legnagyobb tüntetése volt. Ez volt az első olyan tüntetés, ami nem csak a történelmi fővárosokban, Moszkvában és Szentpéterváron mozgatott meg több tízezer ember, hanem az összes regionális központban is először fordult elő, hogy járási szinten is voltak városok, ahol emberek kimentek tüntetni, és kifejezték egyetemértésüket mindazzal, ami Navalnyival történik. És egy kicsit pontosítanám itt a film végén, ugye őt letartóztatják, egyébként már maga a letartóztatás is, tehát ahogy lefogják őt a reptéren, az az orosz jogszabályokkal ellentétes, Talán érdemes felidézni, hogy mire hivatkozva történik ez az azonnali lefogása. Ugye ellene a 10-es években, azt követően, hogy 11-12 az elcsalt választások időszakában a fellázadt középosztály tüntetéseinek egyik szervezőjévé válik. Ugye ez az az időszak 11-12, amikortól ő országos ismertségű politikussá válik, és a 10-es évek első felében úgy próbálják az ő egyre növekvő népszerűségét valahogy elkaszálni, hogy egy köztörvényes ügyet próbálnak rávelni, ez volt a Kirov lesz, ez Kirov megyének egy ilyen erdőgazdasága, fafeldolgozó üzeme. Hát annyira problematikus volt az ügy, hogy a nyomozóhatóság dobta vissza időről időre, és futottak neki újra-újra, és aztán pedig a francia kozmetikai cég, az Yves Rocher orosz leányvállalatával szembeni csalás volt a vád, de mind az orosz leányvállalat, mind a francia cég vezetése többször nyilatkozott, hogy őket semmiféle hátrány nem érte. Tehát, hogy lehetett látni, hogy itt folyamatosan köztörvényes ügyekben próbálnak eljárni vele, hogy letartóztassák. De olyan nagy volt akkor még a társadalmi nyomás, és orosz vezetésnek még akkor valamilyen mértékben fontos volt a külvilág véleménye, hogy a második ügy, tehát az Yves Rocher ügyben első fokon kiszabott, letöltendő börtönbüntetést feltételessé változtatták. És szabadlábra helyezték. És akkor, amikor 2020. augusztus 20-án megtörtént a novicsokkal egy bináris ideggázzal a megmérgezése, és Merkel közbejárására két és fél nap után mégiscsak kiengedik, nyilván úgy arról tájékoztatták, hogy a mérgezés nyomait már nincs az a laboratórium, ami nyugaton kimutatná, de hát a Bundeswehr laboratóriuma kimutatta, utána egy francia és svéd laboratórium kimutatta, sőt, annak a nemzetközi szervezetnek a laboratóriuma is, amelyik a vegyi fegyverek feltiltása felett örködik, az is kimutatta. Tehát 4 laboratóriumban mutatták ki ennek a bináris ideggáznak a jelenlétét. Tehát kimehetett, és a Charité kórházba került, mint a filmen is látható volt, és aztán van egy hosszú rehabilitációs idő, és arra hivatkozva, hogy a felfüggesztett börtönbüntetése idején, amikor éppen kómában van, egyébként 3 hétig mesterséges kómában tartják, majd rehabilitálják, nem jelentkezik rendszeresen az orosz rendőrség végrehajtási szolgálatnál. Na most egyébként ezért normális esetben az az eljárási rend, hogy a szolgálat akkor keresettel fordul a bírósághoz, és a bíróság állapítja meg, hogy ennek alapján valóban letöltendőre lehet változtatni. De hát Oroszországban ritkán figyelnek a jog előírásaira, és sokan a rendőrséghez fordultak, aki a mai rendőrség hát kiadt az elfogadó parancsot, és elkezdték rögtön a reptéren lefogják. Amit akartam csak mondani, bár próbálok már rövidebb lenni, de itt vannak ilyen fontos, nagyon fontos elemek, amikor már ezt a letöltendő büntetését tölti, ami akkor 2 év, 8 hónap, tehát ha csak ennyi lett volna, akkor már elég szabadlábon kellene lennie, de időközben 22-ben és 23-ban egy csalás, megint csak Koholmány 9 évet kapott, majd hogy extrém, tehát szélsőségességet támogató szervezetet hozott létre és finanszírozott, azért 19-et. Tehát 9 plusz 19. És hát így jutunk el ehhez a drámai 22. februári eseményhez.
És ugye látjuk azt, hogy amikor hazatért, akkor tényleg hatalmas tüntetések voltak most, hogy meghalt, megölték, nincsenek tüntetések. Ez mit mond el Oroszországról?
Hát azt, ami az alatt az egy év, vagy most már több mint 2 év alatt történt, ugye 21. január 17-én tér vissza, 23-án van ez a nagyon jelentős, komoly tüntetés, és azt követően szőnyegbombázás szerűen indul el a még megmaradt civil szervezetek és a még megmaradt független sajtó letarolása. És ez a folyamat kiteljesedni majd 22. februárjában a háború megindításával fog, és akkortól a sajtó olyan vezérhajói zárják be, vagy kénytelenek magukat bezártnak tekinteni, mint a Dozsd televízió, nagyon sok felvételét a film közben lehetett látni, az Echo Moszkvi rádiócsatorna, illetve a Novaja Gazeta, akinek a főszerkesztője Muratov 21 végén béke Nobel-díjat kapott. Putyin előtte egyébként megmondta, hogy a béke Nobel-díj semmire nem garancia, úgyhogy ne ficánkoljon senki. Hát így is lett tehát a három, tehát a rádió, a televízió és a nyomtatott sajtó három zászlós hajóját a háború kitörésekor letarolják, és hát azóta pedig hát elképesztő szabály. Most a legutolsó, hogy körülbelül ezt a hangulatot érzékeljék, a legutolsó most nyilvánosságra került, és mindenféle verziók kerengenek afelől, hogy 250 könyvet tartalmazó lista jelent meg, amelyeket ki kell vonni a forgalomból. Közte van Dostojevszki, közte van Platon, közte van Virginia Woolf, és még sorolhatnám a részben a kortárs, részben a klasszikus irodalom nagyjait. Ugye tagadják, ennek kezdeményezője tagadja, ez inkább csak arra hivatkoznak, hogy ezt azért állítottuk össze, hogyha az LMBTQ elleni fellépés szabályait szigorúan betartánk, akkor ezeket mind ki kellene venni a forgalmazásból. De most újságírók utána néztek, a 250 megnevezett listán szereplő könyvből mindössze 37 van forgalomban. Ezek szerint mégiscsak működik a dolog. Tehát egészen elképesztő, obskurus világgá válik a szellemi élet, a kulturális élet, a tudományos élet azok számára, akik ott maradnak, és hát a megfélemlítettség körülményei között él ez az ország, ahol ha valaki megnézi a Levada Központnak, a Közönkutató Intézetnek a hónapról hónapra ismétlődő felmérési eredményét, hogy mennyien támogatják az orosz társadalmon belül a különleges katonai műveletet, mert hogy csak így lehet föltenni a kérdést, akkor azt látja, hogy kitartóan 75-70, most megnéztem a januári legutolsó adatot, azok, akik határozottan támogatják, illetve akik inkább támogatják, semmit elutasítják, együttesen a megkérdezettek 77%-át adják. De nem biztos, hogy ez így is van.
Ezt akartam kérdezni, tehát egy ilyen országban, ahol csak én is egy pár példát hadd mondjak, hogy egy szivárványos fülbe valóért letartóztatják az embert, azért letartóztatnak egy embert, mert $50 adott Amerikában egy Ukrajnával kapcsolatban lévő civil szervezetnek, azért tartóztatnak le embereket, mert egy üres papírlappal kimennek az utcára tüntetni. Tehát egy ilyen országban te megmondanád azt, hogy nem támogatod a különleges katonai műveletet?
Nem. Szóval pont ezzel akartam folytatni, hogy azt hiszem nem tudjuk, hogy ez a 75-77%, ami folyamatosan az elmúlt két évben rezzenéstelenül a támogató körében van, félelemből, cinizmusból, karriervágyból, meggyőződésből. Szóval mi miatt? Mert ugye azt nem lehet megkérdezni az emberektől, hogy ezt most te karriervágyban mondtad. Nyilván fókuszcsoportos mérésekkel, de már a fókuszcsoportos méréseknél is az a félelem sokakban ott lehet, hogy megtudják. Egyébként is Oroszországban ez fontos tudni, hogy amikor egy közönkutató intézet munkatársa valakit fölkeres, különösen amikor telefonos a felkeresés, akkor nem azt gondolja, hogy egy magán vagy egy tudományos intézmény képviselője kereste fel, az állam kopogtatott be hozzám. És hogyha az állam érdeklődik, akkor lehetőség szerint olyan választ kell adni, amit feltételezek, hogy az állam jó néven vesz. Tehát egy pillanatig nem szeretném azt állítani, hogy ez a 77% vagy 75%, ami rezzenéstelenül ebben a két évben a támogatói kört jelzi, hogy ez a valóságos Oroszországot írja le. Számos jele van, hogy azért, és nem csak a tiltakozók, hanem más jelek is, amik azt mutatják, hogy ennyi sokkal összetettebb az orosz társadalom, hát mondjuk háborúhoz és rezsimhez való viszonya, de ott, ahol az autokrácia ilyen mértékben tombol az erőszakban, mint ahogy elkezdett a háborús időszakban tombolni, ott óriási bátorság kell ahhoz, hogy kimenjen egy A4-es papírra, és azzal legyen a papíron, hogy mír, hogy béke. De ugye az András is mondta, ha ugyanígy egy üres A4-es papírral mész ki, akkor is elvisznek.
Ugye nem nagyon maradt, sőt egyáltalán nem maradt olyan ellenzéki Oroszországban, aki valódi ellenzéki lenne. A parlamentben ülő ellenzéki pártok azok kilóra meg vannak vásárolva. Julija Navalnaja most azt mondta, hogy ő folytatni fogja a férjének az ellenállását. Mennyi esélyt látsz erre? Sikeres lehet távolból? Hagyják-e őt? Ugye a hosszú az FSB keze is.
Igen. Hát nyilván szimbólummá vált, és hát érzelmi, erkölcsi támasza volt hosszú-hosszú éveken keresztül a férjének. És nyilván sokan ezt a szimbolikus szerepet el is fogadják, és sok tekintetben, amikor figyelem a nyilatkozatait, a képessége mindenképpen megvan. Tehát bizonyos értelemben éppen egy tehát két nappal ezelőtti beszélgetésen kérdezték, hogy lehet-e olyan, mint Tihanovszkaja vagy Tihanovszkaja, aki ugye Litvániából a letartóztatott férje helyére lépve elnökválasztáson indul 2020. augusztusában, és lényegében az az érzésem, hogy megnyeri, és aztán kiszorul ugye az az ellenzék, hogy valami hasonló szerepbe kerülhet-e. Amíg a putyini rendszer létezik, addig ugye nem lesznek szabad választások, és nem lesznek szabad elnökválasztások, de hogy az ellenzéknek lehet egy ilyen szimbolikus vezetője, az nem kizárt, és arra is van példa, ugye 80-as évek elején Fülöp-szigeten meggyilkolják az ellenzék egyik vezetőjét, és a felesége két évvel később, amikor Márkusz megbukik, megválasztják Fülöp-szigetek elnökévé, de ahhoz meg kellett buknia az előző diktátornak. Szóval, mert még ez is megtörténhet, hogy valami, nem tudjuk, ugye ez a legnehezebb, és a társadalomtudományoknak nem nagyon van eszköze arra, hogy prognosztizálja, hogy mi fog történni, mi az az elem, amin elcsúszhat egy rendszer, bár itt láthatóan a hazugság és a fenyegetés világát olyan masszívra építette itt már föl Putyin, hogy kevés ilyen lehetőséget látunk, de mégis hátra következik.
Ugye a történészek és a politológusok általában azt mondják, hogy a diktatúra nem akkor dől meg, amikor kitör egy népi lázadás, hanem amikor az elit tagjai úgy döntenek, hogy már nem fogják tudni fenntartani ezt a rendszert, és akkor kiállnak a diktátor mögül. Látsz bármiféle esélyt, hogy ez megtörténhet Oroszországban, akár amiatt, hogy Ukrajnában azért még Avgyivka este ellenére sem megy úgy a háború, mint hogy az oroszok szeretnék?
Hát abban az esetben elképzelhető. Ugye most az elit magatartásában a legtöbb, ameddig elitbeli kulcsszereplők elmernek menni, hogy próbálnak nem nagyon reflektorfénybe kerülni, már néhányan, akik láthatóan nem igazán vannak elragadtatva ettől a háborús helyzettől. Ilyen politikusnak látom a moszkvai főpolgármester Szobijányit, ilyennek látom egyébként a miniszterelnököt Misusztyint is, mindketten egyébként lubickoltak a nyilvánosságban, és amióta folyik a háború, nagyon ritkán csak akkor nyilatkoznak meg, amikor ez nagyon szükséges. Ez egy apró, hogy is mondjam, nem radikális jelzés, de mégis ők nem akarnak valahogy odakozmálni ehhez a történethez. De ennél többet az elitben láthatóan, vagyis legalábbis innen Budapestről nem nagyon látszik, mert biztos, hogy nagyon erőteljes a félelem. Félelem, hogy elmondom a látszólag barátomnak, vagy hozzám közel álló embernek, de nem tudom, hogy ez az ember mit fog ezzel a dologgal tenni. Úgyhogy egyelőre a félelem erőteljesebb, mint az, hogy akcióba merjen bárki is lépni. Nincs kétségem, hogy az elitnek nagyon fontos csoportjai a háború elejétől tudják, hogy ez katasztrófa Oroszországra nézve. Csak a félelemet gondoljunk bele, amit ugyancsak az Andris említett, hogy nem túl magas top menedzserek, voltak köztük elég magas a Lukolynak például az egyik vezető pozícióban lévő ember, aki a kórház nem tudom hanyadik emeletéről repült ki. Tehát itt nagyon sokan, és ezek ugye jelentős részben azt a funkciót hordozzák, hogy fiúk, figyeljetek oda, mert itt azért sok az öt emeletesnél magasabb ház. Tehát a megfélemlítés körülményei között nyilván az elit is, még az is, amely józan, és azt gondolja, hogy innen ki kéne jönni, egyelőre kivár. De történhet a fronton valami olyasmi, ha például az ország jövedelmei lényegesen csökkennének. Itt ugye furcsa dolgot fogok mondani, 2008-tól 2023-ig a külkereskedelmi mérlege Oroszországnak folyamatosan a plusz 100 és a plusz 200 milliárd dollár között volt. De 2022-ben, ebben most nem mennék bele, hogy miért, ez fölment 300 milliárdra. Az éves költsége a háborúnak az olyan 120 milliárd dollár. Na most tavaly ez a 22-ben 300 milliárd dolláros pozitív szaldó lement 118 milliárdra, ami pont annyi, mint amennyi a költsége, az éves költsége, legjobb tudomásunk szerint ennek a háborúnak. Ha mondjuk ezt a 118 milliárd dolláros pluszt meg lehetne felezni a szankciók bizonyos fajta szigorításával, a nyers kőolaj sapka levitelével, a prémium olajtermékek sapkájának levitelével, azzal, hogy az a maradék néhány európai ország, köztük Magyarország, amelyik gázt vásárol, az is megszüntetni a földgáz vásárlását, illetve ezt az árnyék tanker flottát, amit fölvásárolt a háború első évében, több mint 100 tankert vásároltak az oroszok, hogy viessék a világba az olajukat. Tehát, hogyha itt ezt a 4 fontos ponton sikerülne érdemben szigorítani a szankciókon, ez pont 50-60 milliárdot venne ki. És hogyha ez az 50-60 milliárd hiányozna ebből a csaknem 120 milliárdból, az azt jelentené, hogy problémák lennének a háború finanszírozásával, problémák lennének a növekvő importigénnyel, problémák lennének a makrogazdasági stabilitással, és mindezek hatására problémák lehetnének a társadalmi stabilitással. De még nem tartunk itt, az utolsó 15 évben mindig 100 milliárd dollár fölött volt a pluszuk.
Említetted Magyarországot, és nem tudom nem megkérdezni azt, hogy miért, mivel lehet azt magyarázni, hogy az EU 26 tagállama elítélte a Navalnyi gyilkosságot, egyetlen egy ország nem szólalt meg. Mennyire kell nekünk, vagy mennyire igazodik Magyarország külpolitikája, vagy politikája a Moszkvához szerinted?
Hát nyilván valami kegykeresésről van szó, valami olyasmiről van szó, hogy Oroszországgal kapcsolatos magyar hivatalos politika elvesztette szuverenitását, autonómiáját, szabadságát. Mással nem lehet magyarázni, hogy bárhogy is vesszük, hogy mi történt itt február 16-án Navalnyijal, a felelősség még akkor is, hogyha mondjuk a külügyi bizottság elnöke, aki egyedül szólalt meg mindez idáig ugye Navalnyi ügyében, azt mondja, hogy nem meggyilkolták, hanem a börtönviszonyok ölték meg, amire azt tudom mondani, hát hogy a börtönviszonyokért is a végrehajtó hatalom is annak feje a felelős, de sokkal közvetlenebbül is felelős Putyin, mert csupa koholt vád alapján tartják őt hosszú időn keresztül a börtönrendszerbe. Tehát ha máshogy nem, tehát valóban nem az történt, hogy valami olyan ütést mértek a szívére, aminek a nyoma nem marad, viszont megállítja a szívet, ilyen ütések ismertek. Szóval, hogyha nem most egy konkrét akcióval küldték a más világra az ellenzéki politikust, akkor is a felelősség, mert ebbe a börtönben tartják, és világos volt, hogy azért kerül börtönbe, és kap hosszabbnál hosszabb börtönbüntetést, mert amíg a Putyin rendszer létezik, addig őt nem akarják kiengedni a börtönből élve, és az is világos volt, hogy az első naptól kezdve minden napját pokollá akarják tenni. Szóval röviden azt mondom, hogy egy ilyen helyzetben, amikor valamennyi szövetségesünk számára nyilvánvaló az elnök és környezetének felelőssége mindazért, ami Navalnyijal történik, egy kondoliáló mondat nem tudja elhagyni a magyar politikai vezetés száját, hát ez szerintem őket minősíti.
Rengeteg olyan hír röppen föl, amely szerint Oroszország nem csak Ukrajnát támadhatta meg, vagy támadja meg, hanem esetleg más országot is megtámadna néhány éven belül.
Hát erre azt tudom mondani, hogy hát reméljük, hogy nem ez fog történni, bár teljesen irracionálisnak és önsorsontónak tűnt ez az Ukrajna ellen indított háború is, úgyhogy garanciát adni arra, hogy ez a történet nem fog folytatódni, alig ha lehet, és az is látszik, hogy a posztszovjet térségben egyre több állam keres olyan patrónust, akikben olyan véderőt látnak, amely minden ilyen orosz szándékot visszatarthat. Két nagyon nyilvánvaló példával tudnék élni. Az egyik Kazaksztán, amelyik láthatóan egyre inkább Kínában talál patrónust, és ez szerintem kellő erőt és védelmet adhat ennek a 2,7 millió négyzetkilométeres, de hát alig kevesebb, mint 20 millió lakosú országnak, ahol még mindig elég nagy számban élnek oroszok, főleg az északi részén, tehát beavatkozási hivatkozást azért találhatnának az oroszok. A másik pedig hát Azerbajdzsán, akik meg láthatóan a törökök mellett szereződtek el. Tehát lehet látni, hogy a közvetlen környezete is nagyon nyugtalan mindazok miatt, amit lát ebben a két évre tartó háborúban, és azt gondolom, hogy ezen túl is más országok is nyugtalanok, és hát azt kell mondjam, hogy sajnálatos módon drámaian esett vissza a nyugat támogatása, és ez a vissza csak egy példával hadd illusztráljam, a Kieli Egyetemnek van egy világgazdasági kutatóintézete, és nekik van egy honlapjuk, ahol figyelik, hogy a háború kitörésétől abszolút számok tekintetében is és GDP arányosan is mekkora segítséget adnak a különböző nyugati államok, egyébként nem túl sokat, GDP arányosan mindössze 5 állam van, amelyik két oldalú megállapodás keretében több mint 1%-át a GDP-nek odaadja, de azért nem szoktak beleroppanni nyugati gazdaságok. Az Egyesült Államok 0,3%-át adja a GDP-nek mindez idáig. De amit akartam mondani, hogy ezen a honlapon például az a nagyon figyelmet érdemű adat szerepel, hogy 2023. augusztus 1-e és október 31-e között, tehát a tavalyi harmadik negyedévben felajánlott támogatás nagysága 90%-kal volt kisebb, mint egy évvel korábban. Na most, hogyha nincs támogatás, az nyilvánvalóan a harctéri eredményekben is megmutatkozik. Ha a harctéri eredmények nem jönnek, akkor nyilvánvalóan az ukrán társadalom kitartása és hát lelki állapota is más lenne, mint hogyha folyamatosan harctéri sikerekről lehetne beszámolni. Ukrajna támogatása, mostani támogatása Európa és a nyugati világ számára sokkal kevesebbe kerülne, mintha nem támogatnánk, és annak következményei kellene majd finanszírozni.
Ugye mindannyiunkat érdekel, ugye említetted, hogy a háborúban egyik oldalon sincsen áttörés. Én már nagyon régóta úgy érzem, hogy ez a válság nagyon sokáig fog tartani. Szerinted milyen kilátások vannak a következő 1-2 évre? Hogyan alakulnak majd a harcok? Lesznek-e akár közvetett tárgyalások? És hogy Oroszország akar egyáltalán békét? Tehát ugye nagyon sokan mondják azt, hogy Oroszország nem érdekelt a békében, mert akkor Ukrajna rögtön tudna csatlakozni a nyugati integrációhoz. Tehát hogyan látod az ezt 1-2 évet?
Igen, hát valóban úgy tűnik, hogyha végignézzük az orosz magatartást, akkor abban semmiféle érdekeltség nincs, hogy vége legyen a háborúnak. Többek között épp azért, mert az esetleg lehetőséget nyitna az európai integráció és a katonai gazdasági integráció egy következő lépcsőfokának meglépésére. Tehát nem érdekelt. Itt inkább az a kérdés, hogy lesz-e, vagy marad-e abban a helyzetben, hogy ezt a háborút folytatni tudja. És hát ha itt valóban komoly szankciós politika folytatódnék, és a nyugat katonai és közvetlen pénzügyi támogatása a 2022-es szintre visszatérne, akkor elég gyorsan bekövetkezhetne az az állapot, hogy Oroszország lehet, hogy szeretne tovább háborúzni, csak nem lesz ebbe az állapotba. De a nyugat nem adja meg ezt a támogatást, és nem lesz hatékony a szankciós politika teljesítésében, akkor viszont nyilván 25-26-ban is azzal kell számolnunk, hogy Európa keleti peremén folytatódik a háború. Egyébként érdekes, hogy 22 elején, tehát éppen hogy elindult a háború, én akkortól is figyelem az ukrán jegybanknak a jelentéseit, az ukrán gazdaságra vonatkozó jelentéseit, és az volt érdekes, hogy 22 legelején, tehát kora tavaszától folyamatosan arról írtak ezekben a jelentésekben, hogy a háború 24-ben is folytatódik. Tehát nekik, tehát ők 22 elején a háború első hónapjaiban is úgy tekintettek erre a konfliktusra, ami minimum 24-ig kitart, de most azt hiszem, hogy nem alaptalan azt feltételezni, már amennyiben 24-ben most nem törnek át az oroszok, és nem lesz valami beomlás ukrán oldalon, a 24-es évet kitartana, és sikerül kellő erőt felkészíteni, és jönnek a nyugati támogatások, akkor 25 lehet az ukránok éve, de ennek alapfeltétele, hogy a 24-es veszteségei Ukrajnának ne legyenek jóvá tehetetlen méretűek. Mert akkor nem csak újabb területeket veszít el, de nagyon kérdésessé válik egyáltalán az ukrán szuverenitás megtartása.
A támogatásnak az egy jelentős része az Egyesült Államoktól jön. Hogyha Trump kerül az elnöki pozícióba, ez hogyan fogja befolyásolni ezt az egész helyzetet?
Ugye a Trump esetében, ha a Trumpot most azzal helyettesítjük be, hogy rövid időn belül felhagy, tehát azzal a politikával, amelyik főleg hadi anyagok, tehát politikai diplomáciai támogatáson túl fegyverek és lőszerek támogatásával segítette Ukrajnát, az tehát egy ilyen éles politikai fordulatot két tekintetben az európai országok nem tudnak kompenzálni. Az egyik ez a fegyverek. Tehát csomó fegyverfajta van, fegyver és lőszerfajta van, amit Európa nem tud kiváltani. Anyagilag tudná támogatni, és azt a fegyverekben kifejeződő anyagi támogatást, amit eddig az Egyesült Államok magára vállalt, anélkül, hogy az európai gazdaságok megroppannának, ezt át tudná vállalni. De fegyvereket nem tudna, és nem tudna valós idejű hírszerzési adatokkal szolgálni. Tehát számos olyan műveletet hajtott végre az ukrán hadsereg, aminek fontos segítője volt ez a valós időben nyújtott hírszerzési információ, és hát azon túl is azért úgy tűnik most már hosszú évek óta, hogy azért az amerikaiak azért elég mélyen belelátnak az orosz bugyrokba, tehát túl azon, hogy közvetlen katonai természetű információt adnak, más természetű információval is segítették eddig az ukránokat. Szóval ebben a két vonatkozásban sajnos nem tudnák kiváltani, de hogy valami biztatót is mondjak, amikor Trump volt elnök, az első két évben nagyon vigéc volt, és mindenféléket csinált az oroszokkal, és aztán a négy éves ciklusának a derekán gyakorlatilag kivették a kezéből az orosz ügyek intézését, de ehhez nyilván mind a szenátusban, mind a képviselőházban olyan politikai összetételre, vagy olyan politikai meggyőződésre van szükség, hogy nem szabad Trumpra bízni ezt a kérdést. Akkor az első elnöksége idején ezt megtették, és lényegében bénakacsává vált Oroszország tekintetében a második két évében. Hát, ha most is bekövetkezik, ha mégis ő jönne vissza.
Igen, azért sok republikánus van, aki abszolút nem orosz barát. Még esetleg valakinek kérdése?
Kérdésem, hogy mi a véleménye arról, hogy ha nem jött volna közbe a háború, Navalnyinak lett volna esélye?
Mire gondol, tehát, hogy egy elnök választáson elindul, és akkor nem lett volna esélye. Nem lett volna esélye, de hogy ő biztos, hogy mumusa Putyinnak, az több mindenből lehet látni. Az egyik, ami nagyon beszédes itt a filmben is, ugye mindig berlini paciensről beszélt, a berlini beteg, tehát soha nem mondja ki a nevét. De a másik, hogy 2013-ban, amikor Moszkvában főpolgármester választás volt, elképesztő ellenszélben 24%-ot kapott. Tehát úgy, hogy se paripa, se médium, se igazi pénzügyi támogatás, nem beszélve arról, hogy a hatalom által támogatott ma is fungáló Szobjányi mindent megkapott médiában, pénzben, adminisztratív mozgósításban, és így is 24%-ot szerzett. Na most országos szinten természetesen, ahol támogatásra számíthatna, ez mondjuk a két történelmi főváros, illetve 13 milliónál nagyobb városa van Oroszországban. Valószínűleg ezekben a nagyvárosokban, hát ő messze Putyin mellett, tehát ugye most úgy néz ki, most már jó ideje ez az elnökválasztási bohózat, hogy van Putyin, és akkor olyan 70% körül eredmény, és akkor versenybe állítanak még 2-3 embert, akik ilyen 2-3%-ot nyernek. Na most már attól megrémült a rezsim, hogy a Nagy Ezsdinről kiderült, hogy lehet, hogy 8-10%-ot fog hozni. A 8-10% szintén nem lenne akadálya, hogy 5-5-szörre elnök legyen Putyin, de annak akadálya lenne, hogy azt lehessen mondani, mint ami ennek a választásnak, ami most már kevesebb, mint 3 hét múlva lesz, hogy egy emberként sorakozik fel az orosz társadalom Putyin és a háború mögött. Ugye, mert a Nagy Ezsdin, akitől elvették ezt a lehetőséget, hogy rajtvonaljáról álljon, a legfontosabb programja a háború azonnali befejezése volt. És hogy a 10% azt mondja, mert hogy a mérések már ezt mutatták ki, hogy őt támogatják, akkor azért nehéz azt mondani, hogy egy emberként támogatja az orosz társadalom a háborút. És hát akkor az volt a legjobb megoldás, hogy az ügyet a drakológusokra bízunk, és azok megállapítják, hogy a nem tudom én mennyi aláírás, az nem tudom milyen alapon nem érvényes. Tehát azt gondolom, hogy ez a rendszer, ez egy olyan konszolidált autokrácia, ahol ha nagy társadalmi és gazdasági beszakadás nem történik, sőt, még azt is elképzelem, hogy még akkor is az erőszakaparátusok még védenék egy ideig Putyint és azt az elitet, amelyik megkaparintotta az ország vezetését, de mégis valahogy egy alternatívát jelentett ebben a történelmszünet állapotban, ebben az alternatíva nélküliségben. Tehát érzelmileg nagyon sok ember számára nagyon sokat jelentett Navalnyi. Még akkor is, hogyha tudták, hogy erre a kérdésre sajnos az a válasz, hogy a valóságban alig ha lesz elnök, de mégis ebben a virtualitásában is fontos volt.
Hát is már csak azért sem lehetett, ugye, mert a felfüggesztett börtönbüntetésekben az is jelentette, hogy nem indulhatott a választásokon. És ugye még az is egy érdekes tény, hogy most ugye a fő megmondó ember az orosz rezsimnek azt mondta, hogy utána kéne nézni, hogy ki volt az a 105 ezer ember, aki aláírta Nagyzsinynek, és azokat lehet, hogy ki kéne utasítani, börtönbe kéne zárni, tehát ez is mutatja az orosz rezsim mienségét. Még esetleg valakinek kérdése?
Julija Navalnyi azt kérte egy pár nappal ezelőtt a brüsszeli csúcs találkozón az európai külügyminiszterektől, hogy ne ismerjék el legálisnak a márciusi elnökválasztás. Erre van-e valami?
Igen, nagyon, nagyon fontos és nagyon jó. És van példa, hogy a 2020. augusztus 9-én volt Belarusban az a választás, hogy valószínűleg olyan 20% körüli támogatást élvezett a belarusz nagyfőnök, és fölhúzták 80%-ra, mert úgy látszik az autokraták szép érzéke, azt szereti, hogy 70-80%-kal, és ez indította el azt a sót, és őt nem tekintik legitim belarusz elnöknek. De hát Belarusia egy 30-ad akkora gazdasággal rendelkező ország, és hát számos más paraméter tekintetében sem összemérhető Oroszországgal. Én is gondolkodtam ezen, én nem hallottam egyébként ezt a javaslatát, de én is épp a napokban gondolkodtam, hogy ez a teljesen bohózatszerű elnökválasztás, ami március 15 és 17 között lesz, direkt széthúzva 3 napra, hogy ha problémák merülnének föl, akkor még bele lehessen nyúlni a végeredmény kellő alakításába, szóval, és az ellenőrzés gyakorlatilag teljesen lehetetlenné váljon. Hát igen, ez egy komoly lépés lenne, nem számítok rá, hogy megléti az erőszörnyet.
Csak ugye az érdekes még, hogy a elfoglalt ukrajnai területeken is választás lesz, tehát ezt a részét hivatalosan nem is ismerheti az Európai Unió. Egyébként most lesz Belarusban megint egy parlamenti választás, ahol valószínűleg megint győzni fog a Lukasenka. Még esetleg valakinek kérdése?
Hát ezt, erre sajnos röviden leszek kénytelen válaszolni. Az ukrán eseményekre és az ukrán belpolitikára messze nincs olyan rálátásom, mint amit feltételezem, hogy van talán az orosz viszonyok tekintetében. Az biztos, hogy rossz, ha konfliktus alakul ki a politikai és katonai vezetés, vagy a politikai vezetésen belül háborús állapotban. Azért pedig én nem bírálnám a Zelenszkijt, hogy végül is amellett döntött, hogy nem lesz elnökválasztás. Hát háborús helyzetben, hadi állapotban, amikor a polgári és a politikai jogok sok vonatkozásban korlátozottak, nem is lehet teljes értékű demokratikus választást tartani. Tehát én emiatt nem bírálnám Zelenszkijt, szerintem ez egy racionális döntés volt, és hát nagyon szurkolok azért, egyébként Zaluzsnyi viselkedéséből én azt szűröm le, hogy méltósággal viseli ezt a helyzetet, és ez is... hogy is mondjam, elismerésem méltó, mert tényleg annál rosszabbat, mint egy háborúban álló, megtámadott ország politikai vezetésének belső torzsalkodása, gyengíteni az egyébként is most éppen rossz heteket, hónapokat élő Ukrajnát, hát ennél öngyilkosabb politikát nehéz lenne elképzelni, úgyhogy csak reménykedem, hogy nem ez fog bekövetkezni.
Mi a véleménye Szolovány professzor hasonlásokról szóló teóriájáról, illetve hogy kinek az érdeke lehet ez a Putyin a
igen, én soha nem tartoztam a fanatikusai közé. Én egy kicsit ilyen vicces jelenségnek gondolom, amikor ő megmondja, hogy ez fog történni, beteg, ekkor meghal, már a ütőszekrényben van. Én inkább, ha már azt mondom, hogy ez egy ilyen vicces dolog, akkor azzal a mémmel válaszolnék, meg a dublőrök esetében is, hogy egy ilyen keringett, egy ilyen rajzos mém arról, hogy összejönnek Putyin dublőr, és azt kérdezik egymástól, hogy ki halt meg közülük. Tehát azt nem zárnám ki teljes egészében, hogy egy vagy két hasonmás időnként nem lép be ott, ahol nem kell neki beszélnie. Nehéz lenne mással magyarázni azt a szituációt, hogy az a Putyin, aki hihetetlen mód figyel rá a Covid-járvány óta, hogy nagy távolságot tartson, még a kormány tagjaitól is, elmegy Dagesztánba, és ott lapogatják a hátát, és puszigatják. Szóval ez a kettő nem fér össze, ott lehet, hogy egy dublőr volt, aki megkapta ezeket az édes csókokat, de egyébként ennek az egykori imós professzornak a működését hát nagy-nagy távolságtartással figyeltem kezdet-kezdet.
Igen, akkor itt középen, igen.
Hát igen, a miért pont most kérdése. Van olyan verzió, ami arról szól, hogy állítólag, egyébként a magyar sajtóban is megjelent, de nem azzal az elemmel, hogy a tárgyalások már olyan fázisba kerültek volna, hogy most megegyeznek és megtörténik a kicserélése. Van, aki ezzel hozza összefüggésben, hogy az elit bizonyos része számára ez elfogadhatatlan volt, és ezért léptek most. Én azon a véleményen vagyok, hogy ha valóban direkt módon segítették át, tehát, de mondom, óvatosan kell, hogy fogalmazzak, mert tényleg nem tudunk semmit, hogy pontosan mi történt ezen a csütörtöki pénteki napon, de hogyha azt feltételezzük, hogy itt most valami direkt ráhatás nyomására vagy hatására halt meg, akkor lehet az elnökválasztás is. Az elnökválasztás abban az értelemben, hogy a Navalnyi nagyon attraktív politikai értelemben, és mindig voltak valamilyen ötletei, például csak emlékeztetnék az okos szavazás koncepciójára vagy stratégiájára. Tehát mindig a hatalom félhetett attól, hogy megint előjön valami ötlettel, és ugye a Putyin tényleg az a politikus, aki a lehető legkevesebbet akarja véletlenre és a társadalomra bízni, főleg egy politikai kihívóra, úgyhogy a Rex Solus, tehát egyedül a király, tehát egyedül legyek. De nem vagyok igazán lélekbúvár, úgyhogy nehéz erre magyarázatot adni, de én a legvalószínűbbnek, ha valóban egy gyilkosság, direkt bekövetkező gyilkosság volt, amit egyáltalán nem zárnék ki, és inkább tartok valószínűleg, akkor talán az, hogy itt a választáson ő se zavarjon semmilyen módon.
Vagy akár a választások után, tehát több választás is után is megszólalt Navalnyi, tehát valószínűleg én is úgy gondolom, hogy nem akarta elrontani a saját győzelmi ünnepét.
Csak egyet akartam még mondani az előbb, még néhány kérdéssel korábban. Ugye arról beszéltem, hogy itt most problémát okoz, hogy kiadják-e a tetemet, a holttestet temetés. Ugye a temetés az műfajilag egy probléma és kihívás lenne az elnökválasztás előtt. Ugye van egy feszültség a társadalomban, ha temetés lenne, az egy nagyon jelentős demonstráció lenne, és ugye temetésen ütni, vágni az odajövő embereket, az mégis más, mint amikor csak úgy politikai támogatásként mész ki az utcára. Tehát én nagyon-nagyon valószínűleg azt a verziót tartom, hogy vissza fogják tartani, és csak március második felébe fogják odaadni a holttestet, amikor már ugye ez a politikai hőfok, ez egy kicsit lemegy, túl vagyunk a választáson. Ez az én feltételezésem. Hát aztán hogy bejön vagy nem.
Köszönöm, nagyon szeretném megköszönni ezt Bíró Zoltánnak és önöknek is a figyelmet, viszontlátásra, egy újabb vetítéseken. Köszönjük szépen!